Akkor nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Hol járunk? Hát egy nagyon-nagyon izgalmas témánál járunk. Remélem, hogy ez szerintetek is izgalmas téma, mert szerintem borzasztóan az. Keresztes Szent János lélek sötét éjszakájában éppen a szellemi gőgöt, mint olyat fejtegetjük. És milyen kontextusba helyezzük is tudja ezt el? Abba a kontextusba helyezzük ezt a bizonyos témát, hogy meg vagyunk ugye hívva a fejlődésre. Keresztes Szent János ezzel indít, az ő műve azoknak szól, akik végre fölismerik, hogy meg vannak hívva a fejlődésre. Isten kapcsolatukban, önismeretükben, másik emberrel való kapcsolatukban, tehát akik nem akarnak megállni a gyermekcipőben, nem akarnak elakadni egy infantilizmusban, hanem megértik, hogy fejlődésre vannak hivatva, na azoknak szól ez a bizonyos mű, amit most itt próbálunk elemezgetni. Tehát ez a kontextusunk, hogy fejlődni akarunk, de a fejlődésben vannak szakaszok. És Keresztes Szent János a fejlődés első szakaszát a kezdők állapotának hívja, és a kezdők állapotában vannak szinte óhatatlanul, tehát szinte természetes módon, akarva, akaratlanul, valamilyen szinten azért mindjárt ezekbe belekeveredünk, vannak elakadások. A kezdő a lelkiélet útján, vagy a fejlődésnek az útján könnyen el tud akadni. És igazából, ahogy már eddig is mondtuk, nem az a végső tragédia, hogy elakadt, hanem a végső tragédia az, amikor elakadva éli le a teljes életét. Mert ezt lehet. És Keresztes Szent János nem azért írja a művét, hogy soha senki ne akadjon el, ez lenne a legideálisabb, de hogy ő maga mondja, általában a lelki életünk útján előre haladva mindnyájan bukdácsolunk, mindnyájan köröket rovunk néha a hegy körül, belefér, mert gyönge emberek vagyunk. Nem azért írja, hogy ezt kikerüljük, bár ez lenne az ideális, hanem azért írja, amit ír, hogy ne akadjunk el a fejlődésnek az útján. Hogy ne maradjunk meg ebben a bizonyos elakadott állapotban egész életünkben. És kezdi ő a legelső és legfontosabb és legmeghatározóbb elakadással, ami a szellemi gőg. Mondhatnánk ugye csak így plasztikusan is, hogy gőg, de ugye ő hozzáteszi, hogy szellemi gőg, azért, hogy adjon egy külön ízt ennek a szónak, mondván ezzel azt, hogy nem csak civil gőg létezik, nem csak azért lehet valaki gőgös, mert milyen szépnek hiszi magát, milyen okosnak hiszi magát, milyen iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy anyagi helyzettel, vagy ismeretségi körrel, nem csak ezért érezheti magát valaki többnek, mint a másik, hanem sajnos még a vallási élet, a spirituális élet is hozhat magával egy ilyen jelenséget, amikor valaki pontosan a fene nagy vallásossága miatt a törvényhez és a külső előírásokhoz való látszólagos ragaszkodása miatt telik el szellemi gőggel. És ez ugyanaz, mint a civil gőg, csak Pepitában, sőt, igazából veszélyesebb és rosszabb, mert az illető sokkal nehezebben jön rá az állapotára, mint az, aki úgymond egy ilyen átlagos mezei civil gőgben leledzik vala. Ugye szép mondat volt ez. Tehát, és ilyenkor jön ugye a keresztvíz levételnek a áldásos folyamata, az illetőről, aki szellemi gőgben van, és ezt nagyon-nagyon nem látja, őt csak a kemény beszéd jézusi evangéliumi módján lehet kihozni ebből az állapotból. És ugye az evangéliumban ugyanezt látjuk. Ki az az egyetlen embercsoport? Melyik az az egyetlen embercsoport? Akikkel Jézus keményen beszél. Hát pontosan a gőgösöknek a csoportja. Farizeusok, írástudók, meg képmutatók, most mindegy, hogy az alfaj melyik. A nagy halmaz, az mindenképpen a gőgös embereknek a halmaza. Akik elítélnek másokat, akik mindenképpen valamilyen módon magukat mások fölé emelik, és ezt jócskán ki is használják. És mivel ez a vallás segítségével történik, ezért ő látszólag jót tesz. Ugye látszólag ő nem közveszélyes bűnöző. Mégis sebez maga körül, mégis teszi tönkre a szeretett kapcsolatokat maga körül, mégis amerre jár, mérget köp, mondjuk így, köpköd. És ezt a fajta hozzáállást nem lehet meggyógyítani csak a kemény beszédnek az eszközével. És Jézus csak a gőgösök felé fordul, ugye azon nagyon néha nyomdafestéket nem tűrő szavakkal, amelyek kemény jézusi szavak, hogy viperák fajzatai, fehérre meszelt sírok, stb. De ugye megint el ne felejtsük, itt Jézusnál sem arról van szó, hogy ő neki ilyenkor most kihagy a szeretete. Ő szereti a szegényeket, meg szereti az elesetteket, de a gőgösöknél ott elgurul a Xanax, ott aztán, ott neki aztán megmondja. Nem. Jézus, mint Isten szeretetének a megtestesülése, Jézus nem tud nem szeretni, ahogy Isten sem tud nem szeretni, ezért azok a kemény megnyilvánulások is a szeretetnek a dimenziója, sőt, igazából mondhatnánk, hogyha Jézus a farizeusokkal, meg a gőgösökkel gyöngéd lenne, akkor bizony nem szeretné őket. Mert a gyöngédsége, hogy ügyes, okos farizeus vagy te, végül is te azért jársz a templomban, meg azért csak böjtölgetsz, na, hogy közben kizsigereled az árvákat, meg az özvegyeket, meg ellopod a pénzüket, hát ezt majd meggyónod, mondhatnánk ugye ezt most. De Jézus nem ezt teszi, és nem dicséri meg őket a látszólagos vallásos tetteikért, amikor egyébként meg a kapcsolataikban 0%-i szeretetet élnek. És hogyha gyöngéd lenne hozzájuk, akkor csak megerősíteni őket ebben az állapotukban. De a kemény beszéd eszközével Jézus igazából szeretettel fordul feléjük, pontosan azért, hogy kikalapálja őket ebből a betonpáncélból, amiben vannak. És keresztes Szent János ugyanezt használja, ezt az eszközt, a kemény beszédnek az eszközét, a leleplezésnek az eszközét. Hozzátehetném azt is még, hogy a karikatúrának is egy picit az eszközét. Lesznek majd mondatok, amely János atyánál szinte ilyen vicc számba megy, hogy milyen módon csinál egy ilyen karikatúra jellegű képet a szellemi gőgösökről. És majd fogunk rajta mosolyogni, pedig igazából sírni kéne rajta, de mindegy, de fogunk rajta azért mosolyogni. Én meg tovább próbálom karikírozni ezt a képet, amit keresztes Szent János mond. Tehát a gőg mint a legnagyobb akadály az emberi életben. Ez ugye az alapelvünk. A gőg, mint a legnagyobb negatív erő Isten kapcsolatunkban, másokkal való kapcsolatunkban, önmagunkkal való kapcsolatunkban. És ezt is hozzátehetjük, minden más bűn forrása, hozzá merném tenni. Hogy a gőg az egyik leginkább méreható gyökér probléma, ahonnan fakadnak bűnös cselekedetek és szeretetlen cselekedetek. Tehát a gőg, mint a legnagyobb bűn és mint a legnagyobb akadály, amely ott van az életünkben. És de jó lenne, mondom így, hogyha például gyónásokban, ugye már megint ott tartunk, többször előkerülne az, hogy valaki úgy érzi, hogy az életében bizonyos területeken vagy megnyilvánulásaiban ő gőgöt vett észre magán. Csak így megsúgom nektek, nem nagyon hallok, vagy nagyon kevésszer hallok ilyesmiket, hogy valaki ezt észrevette magán, és mondjuk sajnálja. Ja, hogy én más fölé emeltem magam, akár tudat alatt, vagy akár csak így nagyon a sorok között, de mégiscsak jobbnak tartottam magamat másnál, azért, mert én vallásosabbnak hiszem magam, mint az a másik, és ezért legitimizáltam a szeretetlenségemet az ő irányába. Tehát, hogyha ez például előkerülne lelkiismeret vizsgálatunkban néha, akkor meglátnánk, hogy ezt meggyónván, és ezt kimondván nagyon nagyot fejlődnénk a lelki életben, és hát akkor végre nem maradnánk meg azon a szinten, ugye mondtuk, hogy a húsevő gyónók, ugye nem csak húsevő virágok vannak, hanem, és nem csak húsevő ragadozók, hanem húsevő gyónók is vannak, akiknek ez az egyetlen bűnük szinte, hogy megették a húst pénteken, és ezt nagyon fájlalják. És még azt is mondja, hogy de ha nem nagy böjti pénteken, csak úgy natúr pénteken nem megettem a húst véletlenül, és ezt borzasztóan sajnálom. Jó, erre én mit mondjak? De lényeg a lényeg, a mélységes dolgok, a gyökér problémák pedig sajnos néhol kevésszer jönnek a felszínre, pedig ha felszínre jönne, akkor a végén még el is kezdenénk gyógyulni és megváltozni. Szóval, és tettel, azt mondtuk, hogy a szellemi gőg, amely a Keresztes Szent Jánosnál itt az első, az elakadásoknak a listáján. Miért? Mert a legnehezebb dologról van szó, a legnépszerűbb, leginkább elterjedtebb akadályról van szó, és arról, amelyet mindenek előtt kell kiírtanunk a lelkünkből. Amely ott van a gyökereknél, és amelyről nagyon-nagyon le kell szednünk a keresztfizet, és el kell kezdenünk róla mindenféle korrekt nyelvezet nélkül beszélni, hogy ez által végre gyógyulni tudjunk. És akkor Keresztes Szent Jánosnál itt fejtegettük az első néhány pontot, ő ugye elmondta, hogy az ördög is növeli a buzgalmat, a vallási buzgalmat ezekben a lelkekben, akik a szellemi gőkben vannak. Nem nagy erkölcsi bűnökre kísérti őket, hanem arra kísérti őket, hogy járjanak templomba, és végezzenek sok-sok áltatosságot. Miért? Mert minél többet gyakorolják ezeket a vallási dolgokat, annál jobban pumpálódik fel bennük a gőg. És a sátánnak ez a célja, a gonoszéknek ez a célja, hogy pumpálódjon bennünk az, hogy én jobb vagyok, és különb vagyok, és ezáltal legitimizálhatom a szeretetlen életmódomat, vagy kommunikációmat a másik ember felé, akit én magamnál kevesebbnek, vagy alacsonyabb rendűnek tartok. És itt fejtegette ugye János atya, hogy az ördögnek micsoda stratégiája ez, hogy a szellemi gőgöt, amely valakiben mondjuk csírájában van, kihasználva elkezdi őt arra inspirálni, hogy legyen hiper-szuper vallásos, és itt a vallásosságot leginkább az ájtatossági gyakorlatok és a külső törvények betartására értjük, mert hogyha az illető, hogyha ezt halmozza, akkor bizony a gőg is növekedni fog benne. És így folytatja, azt mondja, hogy mondtam, hogy kapcsoljátok be a biztonsági öveket, akkor mondom még egyszer, mert nagyon komoly dolgok lesznek. Imigyen szól a keresztes szent, ja, és újra mondom, ha valaki azt mondaná, hogy gyerekeket, ez hogy mondhat valaki ilyet, hogy ez, amiket én most próbálok mondani keresztes Szent János alapján, akkor drága testvéreim, a reklamációnak egyetlen egy instanciája van, ez pedig a hittani kongregáció a Szentszéknél. Kérdezzétek meg tőlük, hogy miért avatták szenté és egyház tanítóvá keresztes Szent János. Jó? Tehát ez ő. Ezt ő mondja, én kis ártatlan bárány, én csak kiolvasom a sorok közül azt, amit ki lehet. Na, menjünk tovább. Szóval, miután megvan minden legitimizáló hatalom. Szóval, azt mondja keresztes Szent János. Egyesek, ezek közül a szellemi gőgösök közül, nem ritkán még tovább jutnak, s azt akarják, hogy kívülük más ne is legyen jó. Ők akarnak a legjobbak lenni. Így folytatja, ha tehát alkalmuk nyílik, szóval és tettel elítélik és kisebbítik mások becsületét. Szóval és tettel elítélik és kisebbítik mások becsületét. Embertársuk szemében meglátják a szálkát, magukéban nem veszik észre a gerendát. Másról lévén szó, megszűrik a szúnyogot, ők maguk lenyelik a tevét. Ugye két evangéliumi képet hoz itt keresztes Szent János. Mit mond itt? Tehát vallásos emberekről van itt szó, akik belegázolnak mások jó hírébe és becsületébe. Tehát a szellemi gőgös, a vallási gőgös ember erre képes, hogy belegázol más jó hírébe és becsületébe. Nem lehet rajta kívül más jó. Mert hogyha rajta kívül más jó, ne adj Isten valaki jobb tőle, akkor ő mit csinál? Mindjárt elveszíti a biztonságát. Mert ugye mondtuk, a szellemi gőg az egy védekezés. Tehát igen, elakadásnak hívjuk a lelki életben, de miért akad el itt az illető? Mert, ahogy fejtegettük ezt már néhány előadással ezelőtt, nem engedi meg magának a fejlődés fájdalmát, lelkében infantilis marad, túlságosan fáj neki, vagy fájna neki, ha megengedné a fejlődéssel együtt járó nehézségeket, és éppen ezért a fejlődés fájdalma ellen védekezik. Hogy lehet védekezni például ez ellen úgy, hogy elhitetem magammal, hogy én vagyok a legjobb. Ez ad nekem egy valami fajta biztonságtudatot, hogy én vagyok a legszebb, legjobb, legvallásosabb, legszentebb. Ez egy biztonságtudat. És ezáltal védekezhetek a lelkem legmélyén lévő sebek, megtörtségek ellen. Védekezhetek a saját sötét oldalam ellen. Védekezhetek a gyógyulással óhatatlanul együtt járó fájdalmas tapasztalat ellen. Tehát a szellemi gőg az mindenképpen egy védekezési mechanizmus is. És akkor itt értjük, miért akar ő a legjobbnak és a legszentebbnek látszani mindenki között, mert ez neki a biztonsága. És hogyha más valaki úgy lát, hogy ő ugyanolyan jó, mint ő, sőt jobb, akkor azt a másik valakit likvidálni kell. Akkor azt a másik valakit vissza kell nyomnia az őt megillető helyre, akkor azt kritizálni kell. Bele kell gázolni a becsületébe, el kell hitetni másokkal, hogy az az ember nem is olyan jó. Ó, zárójel. Ugye az egész pletyka gyár, ami ugye az egyházunkban és közösségünkben néha van, hát mi másról szólna, mint erről? Nagyon sokszor. Az is ugyanez. Mi ez? Állandó kritizálás és ítélkezés. Bocsánat, hozzáteszem, hogy állandó kritizálás és ítélkezés. Nehogy azt higgyétek, hogy én most azt mondom, hogy az emberi személynek nem lehet egy egészséges kritikai érzéke. És hogy én senkiről nem lehet véleményem, de hogy nem. A kritizálás, az egészséges kritikai érzék, hogy én nekem van véleményem valakiről, vagy valamiről, az természetesen az egészséges módon ott lehet az életünk. Itt arról van szó, amikor valakinek állandóan erről szól az élete, hogy mást és másokat állandóan kritizál és elítél, és az ítélet itt nem csupán azt jelenti, hogy én valakinek a tettéről megfogalmazok valamit. Mert azt bárki megteheti. Az ítélkezés itt azt jelenti, hogy skatujába zárom a másikat. Hogy ő ilyen, és nem is engedek neki ebből kiutat. Sőt, hozzátenném, ez egyfajta általánosító ítélkezés. Az általánosítás bűnét ugye már többször említettem. Nagy kalap alávétel. Elítélek embercsoportokat, vagy általam kiválasztott személyeket, akikre ráhúzok egy ilyen nagy kalapot, hogy ők ilyenek. Általánosítás. Szóval és tettel kisebbíteni akarja a másik ember. És látjátok, megint a szellemi gőg logikája. Kisebbíteni kell a másikat, hogy én nagyobbnak tűnjek. Miért? És akkor megint nézzünk ennek a lélektani mélységeibe. Miért van szüksége erre a gőgösnek? Azért, mert ő oly annyira kicsinek érzi magát. Ugye, ezt már múltkor is mondtuk. Tehát a szellemi gőgnek a látszólagos felfuvalkodása az egy védekezési reakció arra nézve, hogy ő olybá kicsinek, és olybá semminek érzi magát, de nem engedi meg magának, hogy ezt átérezze, és kimondja. Mert ha átérezné és kimondaná, akkor elindulna a változás útján, csak ő fél a változással együtt járó fájdalomtól, és mivel ezt nem vállalja ezt a fájdalmat, nem néz vele szembe, ezért sokkal inkább megmarad ebben a bizonyos kicsinységben, amelyet úgy próbál palástolni, és úgy próbálja magát megvédeni a fájdalomtól, hogy magát mások fölé emeli. Hiszen ő oly kevésnek és oly kicsinek érzi magát. Na menjünk tovább. Júj, mi jön itt, figyeljetek! Ha a lelki vezetőik, gyóntatóik és előjáróik nem helyeslik lelkületüket és eljárásmódjukat, akkor rögtön készen vannak azzal, hogy azok nem értenek hozzá, és hogy nem lelki emberek, mert különben föltétlenül jónak találnák és egy véleményen volnának velük. Nekik tudnélik azt kell, hogy mindenki dicsérje és nagyra becsülje mindazt, amit ők tesznek, mármint a szellemi gőgösök. Ilyen esetben tehát rögtön más gyóntató után néznek, és igyekeznek olyat találni, aki megfelel ízlésüknek. Csak olyan elő szeretik feltárni a lelküket, akiről tudják, hogy meg fogja őket dicsérni és becsülni. Figyelem! Ellenben kerülik, mint a halál veszedelmet, az olyan embert, aki az ő dolgaikat a valódi értékükre szállítja le, és igyekszik őket helyes útra terelni, olykor még gyűlölik is az ilyent. Elbízzák magukat, Nagyra vannak erejükkel, sokra vállalkoznak, de keveset tesznek. Jézus Mária Szent Jolán, megint miket mondtunk itt? Egyrészt azt mondja keresztes Szent János, hogy ez a bizonyos elakadt személy olyan lelkivezetőt és gyóntatót keres, aki mindenképpen megerősíti őt az eljárás módjában, magatartásában, és hogyha a gyóntató vagy lelkivezető azt mondaná neki, hogy édes drága aranyvirágszálam, nem a jó úton jársz, akkor az illető azt mondja, hogy hát ez nem lelki ember, nem ért hozzá, és nem is szeret, és akkor én megyek, keresek másik gyóntatót, másik lelkivezetőt, aki megérti az én életszentségemet, mert az én életszentségem olybá unikum, olybá egyedül álló, hogy azt nem érti meg ilyen, ilyen átlag ember. Nekem komoly lelkéletet élő kell. Miről van itt szó? És ezt egy kicsit akkor vigyük tovább a gondolatmenetet. A gőgben lévő személy olyan lelkivezetőt, de hozzátenném én, olyan társat, barátot keres, akitől azt várja, hogy azt mondja neki, amit hallani akar, és nem az igazságot. Na ez itt a gyökér probléma. Az illető nem az igazságot akarja hallani, hanem azt akarja hallani, amit ő akar, ami az ő ízlésének megfelel. És nem csak gyóntató és lelkivezető választása lehet ezt elmondani. A társ választásra, a barát választására, a körülöttem lévő embereknek a kiválasztására. Hogy én olyanokat választok magam köré csupán, akik nem szembesítenek önmagammal, hanem akik azt mondják, amit hallani akarok. Ami nekem jól esik, ami bizsergeti az én kis szívemet, de semmi olyat, ami esetleg fölkavar, ami esetleg szembesítene saját magammal. Ismerős ez a helyzet? Hát igen. Ha valaki nem azt mondja, amit hallani akarok, akkor már is készen állok az ítélettel, ő nem szeret, vagy nem ért hozzá. Aki viszont a realitás tükrét, a valóság tükrét mutatja ennek a bizonyos személynek, hozzáteszem, akarva, akaratlanul, és itt lesz majd egy témánk, a valóságnak a tükrét akaratlanul is mutathatjuk egymásnak. Én a te tükrödben meglátom a saját valóságomat, és azt is, hogy miben vagyok fogyatékos. Én a te türelmes jelenlétedben megláthatom azt, hogy én mennyiben, milyen sokszor nem rendelkezem elegendő türelemmel. Én a te jóságodban, amit akarva, akaratlanul te sugárzol, megláthatom azt, hogy bennem még milyen kevés a jóság. Én a te kedvességedben megláthatom, hogy bennem milyen kevés a kedvesség. Látjátok, a realitás tükre ezt jelenti. Hogy egyszerűen éljük az életünket, és ezáltal akarva, akaratlanul a valóság tükrét mutathatjuk a másik embernek, és a másik ember észreveheti a saját fogyatkozásait, a saját hiányait egy olyan területen, amelyben mi esetleg már előrébb járunk. És mi itt a nagy probléma? Hogy ez egy teljesen természetes folyamat, és ez nem probléma, hogy ez történik velünk, mert ez mindnyájunk számára a fejlődés motorja. Azért tudok én fejlődni a saját fogyatékosságaim tekintetében, mert egy másik ember, aki nem azon a területen fogyatékos, mint én, megmutatta, hogy nekem hol kell változnom. De ez a fejlődés motorja. A másságaink, a különbözőségeink azért vannak, hogy egymásból kihozzuk azokat a dolgokat, amelyeknek még gyógyulni kell. Tehát ez egy teljesen természetes folyamat. Mikor jön a probléma? Az, amikor valaki benne van ebben a szellemi gőgben, meglátja a másik ember tükrében azt, amiben ő még hiányos, de ez őt nem megtérésre, változásra, gyógyulásra, önmagával való szembenézésre ösztönzi, hanem tovább védekezik ettől. Nem mutasd meg nekem a valóság tükrét. Nem akarom látni a sötétségemet. Nem akarom látni a fogyatékosságaimat, amit megláttam benned, hogy neked te azon a területen te jobb vagy, mint én. Te ott gyógyultabb vagy. Te ezt nekem akarva, akaratlanul mutatod, csak a jelenléteddel, Nem akarom, hogy te engem fölkavarj. Nem akarom, hogy a te jóságod, a te fényed fényt vessen az én sötétségemre és fogyatékosságaimra. És ezért az illető védekezik. Hogyan védekezik? Ahogy keresztes Szent János írja, még gyűlölhetik is az ilyen embert. Azaz, az a szellemi gőgös, aki védekezik attól, hogy önmagában fölfedezze azt a sötétséget, amit egy másik ember akarva, akaratlanul napfényre hozott az ő életében, ezt ő ezelől menekülni akar. Ne nyilatkoztasd ki nekem, hogy velem mi van. Nem akarom látni a saját sötétségemet, és a te jelenlétedben óhatatlanul szembesülök a saját sötétségemmel, ezért likvidállak téged. És nem úgy, hogy fizikailag megöllek, bár természetesen létezhet ilyen is, hanem úgy, hogy mindenfélét mondok neked, kerülni foglak, becsmérelni foglak, meg gyűlölni foglak. Látjátok? Ez az, ami nagyon sokszor ott van a kapcsolatainkban, és keresztes Szent János, mondom megint, modern pszichológiát 500 évvel megelőzve ilyeneket mond. Hogy ilyen mechanizmusok vannak bennünk. Aki a realitás tükrét mutatja a szellemi gőgösnek, azt ő gyűlölhetik, támadhatják. Hiszen ő bizonytalan, és ő sebzett. Ő ott belül fél, ő ott belül kicsinek érzi magát. És hogyha valaki akarva, akaratlanul szembesíti őt ezzel, akkor ő elkezd támadni. Ugye a támadás a félelem jele. Aki támad, az fél. Valamitől ott menekülni kell. Pedig ezt a helyzetet ki lehetne használni az illetőnek arra, hogy elgondolkodjon. Miért kavart ez el ennyire engem föl? Miért érzem magam ennyire rosszul egy másik embernek a jelenlétébe, aki mutat valamit, amilyen én nem vagyok? Miért van bennem ez az irítség, vagy tényleg ez a gyűlölet? Ez lehetne az ő üdvösségének a pillanata. Ez lehetne az ő megváltozásának, lóról való leesésének a pillanata, a szemfölnyílás, Szent Páli pillanata. Lehetne ez neki, amikor fölismeri valaki másságában az ő sötétségét. És azt mondaná, hogy gyerekek, ez van bennem. Istenem, segíts rajtam. Segítsetek rajtam. Itt meg lenne mentve. Meg lenne ennél a pontnál menekülve. De nem ez történik. Hanem ő tovább folytatja a védekezési stratégiát. Nem utasd meg nekem a sötétségemet. Ezért én téged szellemileg likvidállak. Kisebbíteni akarlak. Mert hát én olyan kevés vagyok. És olyan sebzett vagyok belül. És ez úgy fáj, hogy nem akarok vele szembenézni. Ha valaki meglátja a másik ember tükrében a saját sötétségét, a saját gyógyulatlanságát, akkor feljöhet benne az agresszió. Az agresszió itt is mind védekezés. És bánthatja az illetőt. Gyűlölheti. Nem akarom a te jóságodban meglátni azt, hogy bennem mennyire nincs jóság. És ezért téged, mint jót likvidállak. Mert hiszen te emlékeztetsz az én saját sötétségemre. És az illető, aki ezt mondja, nem tudatosan mondja ezt. Hát ezért írja keresztül Szent János a művét, hogy tudatosítsuk már ezeket a bennünk lévő mechanizmusokat. Ez tudat alatt megy. Tehát nagyon sokszor, amikor valaki bánt így egy másikat, nem is tudja, hogy miért. El se jut a tudatáig, hogy ő igazából nekem egy mementó. Emlékeztet arra, hogy nekem még fejlődni kéne. De ez az illető tudatáig el se jut, csak bejön benne az automatikus védekezési mechanizmus. És próbálja a másikat mindenféle módon likvidálni, hogy ne emlékeztesse többé. Ne legyél nekem egy két lábbal járó mementó, aki állandóan arra emlékeztetsz akarva, akaratlanul, hogy mennyire gyógyulatlan vagyok én még bizonyos területen az életemnek. Ezért az én saját sötétségemre emlékeztető tényezőt likvidálni kell. Meg kell semmisíteni, hisz zavar és felkavar. Inkább, na és akkor most jön az, amit János atya ír, keresek magam köré olyan embereket, akikkel egy-egy vágányon vagyunk. Tehát akik nem fognak a maguk dolgaival engem kibillenteni ebből az oly nehezen összekapirgált kis biztonságomból. Keresek magamnak olyanokat, akikkel teljesen egyetértünk, akik nem sértik az én érzékenységemet, akik ugyanolyan sebzettek, mint én, és akkor majd eldagonyázunk együtt. Csak abból fejlődés nincs. És a Jóisten nagy kegyelme, ha küld az életedbe egy olyan embert, aki végre egy kicsit teljesen más, mint az, akikkel egyébként lenni szoktál. Mert akikkel természetes módon együtt vagyunk néha, azok sokszor olyanok, akik pontosan nem kavarnak föl minket a magunk is biztonság tudatában. De nagy kegyelem, amikor besétál az életünkbe valaki, aki pedig igen. És ez lehet a mi megtérésünk és gyógyulásunk egyik nagy pillanata. Mert hogyha csak olyanokkal veszem körül magam, akik azt mondják, amit én akarok hallani, és mindent úgy csinálnak, ahogy ezt én szeretném, akkor ott ugye a fejlődés megint csak meg van halva. És igazából azok az emberek sincsenek valódi szeretettel irántam. Akik engem kiszolgálnak ebben az én védekezési mechanizmusomban. Mindig azt mondják, amit hallani akarok, mondván, hogy engem szeretnek. Nem, a szeretethez hozzátartozik az is, hogy néha meg kell mondanunk a másiknak azt, amit nem akar hallani. Mert sajnos az igazsághoz tartozik, és ez az ő fejlődésének lehet a kulcsa. A szellemi gők tehát micsoda? Gyakorlatilag, sokadjára definiálva, menekülés a valóságtól. És aki nekem a valóságot mutatja, azt én meg akarom semmisíteni. Ha csak keresztes Szent János műve alapján észre nem veszem magamban ezt a mechanizmust, és rájövök, hogy miért is nem szeretem én azt az embert. Nem biztos, hogy azért, mert ő nekem valami rosszat tett. Lehet csak azért nem szeretem, mert más. És ezzel az ő másságával engem valamire nagyon emlékeztet, amivel a lelkemben még szembe kéne nézni. Lehet ezért unszimpatikus nekem ez a valaki. Lehet ezért vagyok vele mindig olyan kiállhatatlan és dúv, és magam sem tudom, hogy mi a bajom. Lehet, hogy ez a mechanizmus dolgozik benne. És János atya ezért írja ezt, aki fölismeri a mechanizmust, az már meg van mentve. Gyerekek, lehet, hogy ez megy bennem. Hát akkor ezzel csinálni kéne valamit. Van ennek a dolognak még egy oldala. Amikor mi magunk vagyunk azok, akik elkezdünk fejlődni, elkezdünk jobban betelni a szeretettel, elkezdünk igenis jobban az alázat, az önismeret, Isten ismeret útján járni, akkor ne ijedjünk meg attól, hogyha mi a fejlődés útján haladunk, akkor az hatással lesz azokra, akik még a fejlődésben igencsak le vannak maradva. Hogy a legszebben fejezzem ki magam. Hatással leszünk azokra. Zavarni fogjuk azokat. Horribile dictu, fel fogjuk kavarni azokat, akik a fejlődésben még le vannak maradva. És ezért azt a védekezési mechanizmust, amely ilyenkor bennük beindul, nehogy magunkra vegyük, és nehogy kompromittáljuk ezért a fejlődésünk és az életszentségünk elindult útját. Természetesen itt bődület nagy megkülönböztetés szükséges. Bődület nagy megkülönböztetés. Hogy most miért is jön a másik embernek mondjuk az a bántása felém? Meg kell nagyon különböztetni. Lehet azért, mert én valami olyat tettem vele. Tehát, hogy nehogy olyan könnyen azt mondjuk, hogy mert akkor visszatérünk a kályhához, mert én akkora szent vagyok már, hogy én a másik sötétségét fölhoztam. Sedér ilyen. Nem biztos. Meg kell különböztetni. Lehet ez is benne van a pakliban, hogyha te nem tettél a másiknak semmi rosszat, egyszerűen csak adod magad, úton lévő önmagadat, és ez valahogy nagyon betalál a másiknak, és nagyon agresszívvá válik, adhatunk egy esélyt annak, hogy igen, akkor erről lehet szó, de nem mindig. Nehogy visszatérjünk ide, amikor a gőgös azt mondja, hogy én akkora szent vagyok, hogy engem már nem ért meg senki. Tehát bocsánat, hogy az autópályán szemben megyek a forgalommal, akkor azért jöjjek rá, hogy nem jó sávban állok. Tehát ne azt mondjam, hogy mindenki hülye, senki nem tudja, hogy melyik sávba kell menni. Mindenki szembe jön velem, csak én tudom, hogy merre kell menni. Tehát ezt meg kell különböztetni, nehogy ezt is olyan túl könnyen kimondjuk, hogy azért én ma annyit fejlődtem, hogy itt én fölkavarok mindenkit magam körül. Ha mindenkit fölkavarok magam körül, akkor nagy baj van. akkor lehet szemben megyek az autópályán. De hogyha megtörténik ez bizonyos alkalmakkal, bizonyos emberekkel, és ott meg tudom különböztetni, hogy aha, lehet valami ilyesmiről van szó, és ezt ne csak magamba különböztessem meg, ehhez kérjek egy kis segítséget, beszéljen meg valakivel. De szerinted most mi van? Most az van, hogy ő fölkavarodott tőlem független okok miatt, vagy esetleg van valami ok, amit én váltottam ki belőle, ezt érdemes megbeszélni valakivel, nehogy olyan könnyen kimondjunk itt is egy ítéletet. Na, menjünk tovább, figyeljetek! Mi van itt még? Azt mondja. Nagyon, most jön a vicc. Ezek a szellemi gőgösök. Szeretik másokkal olykor észrevétetni, hogy mennyire buzgók és vallásosak. Azért külsőleg is kimutatják áhítatukat, holmi mozdulatokkal, sóhajokkal és más ilyen mókával. Azt mondja. Keresztes Szent János a móka szó helyett a ceremóniás szót használja, a ceremóniákat, de ugyanúgy hogy mondják ezt, szarkasztikusan érti. Ugyanúgy egy kicsit ilyen viccesen érti ezt, hogy ceremónia van. Drága testvéreim, hogy hívjuk az előbb említett tulajdonságot és jelenséget? Vallási exhibicionizmus. Hogy de jó. Vallási magamutogatás. Hát nehogy már exhibicionizmus csak a csúnya mocskos világba legyen, meg a divatba, meg bő. Ugyanúgy a vallásba is ott van az exhibicionizmus. Mondtuk, mindennek megvan a szellemi párja. Van a civil gőg, meg a szellemi gőg, és ha megyünk tovább, lesz a normál torkosság, meg a szellemi torkosság, lesz a normál paráznaság, meg a szellemi paráznaság, ugyanúgy behozhatjuk ezt is. Van a szimpla exhibicionizmus, és van a szellemi exhibicionizmus. A vallási magamutogatás. Amikor valaki mindenképpen mit akar? Fölhívni magára a figyelmet. És ez is onnan jön, hogy szegény annyira sérült és kicsi ott belül, hogy mit kell neki csinálnia, azért, hogy elérje a hőnáhított státuszt, hogy ő ugye valaki, föl kell magára hívni a figyelmet. Föl kell kelteni a figyelmet, de ez most már vallási szinten megy. Tehát vallási eszközökkel, és ez mindenképpen valami külső dolgoknak a halmozásával éri el azt, hogy ő rajta megmaradjon a figyelem. És ugye megint mondjuk ki, ez szintén bizonytalanságból fakad. Keresi a figyelmet. És ugye tudjuk, mindenféle módon lehet keresni a figyelmet. Mindenképp ki akar tűnni a többiek közül, de itt most nem olyan fajta extrém ruházatával, vagy ízléseivel, amit a világban látunk, mert ott is ugye sok ilyen exhibicionista hajlandó személy, aki nagyon extravagánsan öltözködik, vagy teljesen másképp van jelen egy emberi közegben, és ott is értsük meg, ott is miről van szó, ott is egy védekezési mechanizmusról van szó ugyanúgy, de itt most az illető a külső vallásos cselekedeteivel, megszólalásaival, öltözködésével akar kitűnni a többiek közül, és fölhívni magára a figyelmet. Ugyanaz csak rosszabb és veszélyesebbet az illető nem veszi észre. Tehát ő nem mondja azt, hogy ő a csúnya valami mocskos divatot követ. Nem, hát ő vallásos ember. Ő csak vallásosan beszél. Ő csak így fejezi ki magát. De ami mögötte van, az mégiscsak a figyelemfölkeltés. Ő azért viszi ezt túlzásba, és azért mutogatja így magát, hogy megkapja ugye a hőn áhított figyelmet, ami neki kell a biztonságához. Nem tud belesimulni egy közösségbe. Harcol a figyelemért, hogy ő legyen sztárhelyzetben és középpontban, de itt most vallási jelleggel. Mindenki figyeljen rá, hogy ő miket mond, hogy ő milyen ájtatos, hogy ő hogy öltözködik. Na itt lesz majd ugye a vallásos öltözködésnek, hát például, hogy magára aggat 5000 darab keresztet, jelvényt, skapulárét, mindent, amit el lehet, csak magára lehet. Tehát már ilyen karácsonyfaként megy az utcán, minden rajta van, ami vallási jelvény. Na, látszódni kell, de ez nem az a fajta látszódás. Ez a figyelemfelkeltés. És ez olyan, mint a negatív magatartású gyerek az iskolában, aki mit csinál? Figyelemért küzd. Oké, csak itt most felnőtt emberekről beszélünk. És állítólag hívő emberekről beszélünk, akik ugyanebben vannak, olyanok, mint a figyelemért küzdő, magatartás zavaros gyermekek az iskolában. Hogy a magatartás zavar egyik forrása, ez a küzdelem a figyelemért, amit szegény gyerek mondjuk otthon nem kap meg. Most mondjunk egy ilyen általános példát. És ezért ő küzd a figyelemért. Oké, és egy gyerek még ebből kinőhet. De itt most arról van szó, amikor valaki így éli a hívő életét is. Mindenki figyeljen rám. Meg kell kapnom a figyelmet. Például, mondok pár ilyen példát, a templomi éneklésben túlordít mindenkit. Ismerős, győriek? Más ritmusban mond mindent. Őt, és ez például ilyen szerzetesi zsolozsmakor, én nekem bizonyos külföldi közösségekben, amikor voltam, és amikor többen voltunk, tehát ugye mondanánk együtt az imaórák liturgiáját, a zsolozsmát, ugye, és ez egy együtt lélegzés. Két kórusra oszlunk, és ugye mindenki próbál a másikra figyelni. Tehát a zsolozsma az itt olyan, mint egy szimfónia, hogy van egy közös ritmus, és egy közös, hát ha nem is éneklünk, de akkor is valami fajta dallama az egésznek. És ahogy a szimfonikus zenekarba is figyelni kell egymásra valamilyen szinten, nem lehet az, hogy én ott, azt én játszok. Tehát ez a másik mit csinál? Hát az is hogy játsza. Meg hogy mit mutogatott ez az ember elől, volt mindegy, én játszom a kottámból. Ugyanez például zsolozsmázás közben bizonyos közösségekben, valaki maga elé tartja a zsolozsmás könyvet, és de senki más nem lenne ott rajta kívül, úgy mondja magának. Ő teljesen más ritmusban, máshol jár, más szentet mond, és más liturgikus napnál van éppen. De ezzel is fölhívja magára a figyelmet, mert mindenki azt nézi, hogy te Józsi, most hol jársz te? Most melyik imádságot mondod egyáltalán? Ebbe is nagyon sokszor ez lehet benne. Vagy mondok még ilyeneket, csak hogy nevessünk rajta. Liturgikus mozdulatokat templomban úgy csinálja, hogy lássa az egész templom. Külön ceremónia, külön liturgia van, tehát koncelebrál velem, csak máshol. És még mondja is az átváltoztatás szövegét. Máskor és máshova térdel. Hát ne? Tehát úgy, hogy mindenki lássa. Az egész templom lássa, hogy ő áltatosan kivonul, és ő oda térdjel. Lássa mindenki. Nem lehet. Nem lehet megülni valahol hátuk. Látnék, hogy oda vonultam. És most csodáljon engem mindenki. Hogy nézzetek meg, hogy én, aki a szent vagyok, gyerekek. Hát igen. És közben ezek szidják kicsodákat, a civil magamutogatókat. Amikor mennek az utcán ezek, akiket mondok, és meglátnak mondjuk, nem tudom, egy alternatívabban öltözött fiatal hölgyet, vagy fiatal fiút, és azt mondja, fúj, nézd meg, a polgár pukkasztó, de magamutogató. Mi ugyanezt csinálják a templomban. És ezért rosszabb. És ezért bűnösebb. És erre mondja Jézus, hogy az utcanő és a vámos, az utcanő, aki úgy van öltözve, ahogy... Ő fog megelőzni a mennyek országába. Hát látjátok, itt is, amikor ilyen jelenségeket látunk, megint látjuk meg, mi van mögötte. Figyelem, fölkeltés. Az illető harcol a figyelemért, mert belül olybá sérült és olyannyira fél. De ha megengedné magának a sötét éjszakát, ha megengedné magának Isten gyógyító munkáját, amit folyamatosan tol el magától, akkor végén még sikerülne meglennie a figyelem dózis nélkül. És tudna egy lenni egy közösségben. Nem kellene neki állandóan a figyelemért harcolnia. Így folytatja. Elragadtatásaik is nem titokban vannak, hanem a nyilvánosság előtt, amiben szintén az ördög segíti őket. Nagy örömük telik abban, ha mások az ilyesmit észreveszik. Ez az ő legforróbb vágyuk. Igen, itt most egy ilyen misztikus fenomént ír Keresztes Szent János, ugye ez elragadtatás, ezt Avilai Teréz belső várkastélyban már vettük, hogy vannak ilyen misztikus fenoménok, hogy az illető elragadtatik. Jó, ez nem egy általános, de ő ezt ide behozza, hogy még ez is lehet, ez a fajta misztikus fenomén, vagy az azzal való visszaélés, a magamutogatás eszköze. Nézze meg, mindenki nekem látomásomban. Nézzétek, nekem elragadtatásaim vannak. Wow. Avilai Szent Teréz ekkor érezte magát a legrosszabbul, amikor, ahogy csak lehetett, amikor publikum előtt voltak ilyen misztikus élményei. Amikor ő a kóruson, ugye a nővérekkel együtt imádkozott, és szegényke nem tudott mit csinálni, mert beleesett ebbe a misztikus elragadtatásba, és ugye fölemelkedett szegényke egészen a plafonig. Nővérek megnéztek, hogy Jézus Mária, mit kell ehhez inni, hogy velünk is ilyen történjen? Vagy ez most hogy? És akkor ilyenkor a misztikus öntudatlan. Visszaér a földre, megnyílik a szeme, és Teréz elszaladt, és azt mondta, hogy Uram, ezt ne tedd velem még egyszer. Mert ez a legnagyobb rossz, ami történhet, mert a nővérek két pártra oszoltak, mint mindig. Az egyik párt azt mondta Terézre, hogy te vagy a sátán gyermeke, mert ilyenjeid vannak, a másik meg azt mondta, hogy te vagy a Szent Háromság negyedik személye. Te akkora vagy, hogy hihetetlen. És Teréz meg azt mondta, hogy ne haragudjatok lányok, de egyik se vagyok. Cseh se az. Terézke vagyok innen a másik utcából, ez vagyok. És ezért látjátok, az igazi misztikus, és főleg ezek a fajta szent misztikusok nem akarják reklámozni az életüket. Mennek, vonulnak el szobácskájukba, cellájukba, akárhova. Se Keresztes Szent János, se ezek. Mindenki ezt megtartotta magának. Nem reklámozták ezt a fajta misztikus élményvilágukat, még akkor is, hogyha néha nem tehettek mást, mert ez ott jött rájuk, ahol nem akarták. De itt a szellemi gőgös, nek hogyha ilyenje lenne, akkor ő ezt is kitenné a kirakatba, hát persze, még azt is lássák rajtam, hogy én a templomban nem csak úgy imádkozom, mint egy megtestesült Szent Antal szobor, hanem még föl is emelkedem a magas égig. Hát lepókhálózhatná például itt majd nálunk, azt majd, ha van valaki, akit ismertek, ilyet adok neki, majd adunk neki egy portfist, aztán fölmegy vele. De ez mit mond János atya, hogy ez az ő legforróbb vágyuk, ez a magamutogatás, és ezt kiemelhetjük. Az az illető vágya, hogy őt lássák, és mindenki tapsoljon neki, hogy te mekkora szent vagy. És hogyha ő megkapja, és ezért a figyelemfölhívás magára, öltözködéssel, beszédmóddal, ceremóniákkal, hogy jöjjön a visszajelzés. Hát nem magáért csinálja, hanem a visszajelzésért. Tapsoljatok, tömjénezzetek, mondjátok, hogy én mekkora szent vagyok. Mert hallanom kell, ha nem akarom, hogy beszippancson az én kisebbségi komplexusom örvénye. És látjátok, ezért a legforróbb vágyuk ez a fajta figyelemfölkeltés, mert így pumpálódik bennük a szellemi gőg, magyarul a védekezési mechanizmus. Még egyet ír János atya. Szeretnek hosszasan tárgyalni a gyóntatókkal, amiből azután sok minden gyűlölség és nyugtalanság származik. Nem megy rá a nyelvük, hogy a bűneiket úgy gyónják meg, amint vannak, mert attól félnek, hogy a gyóntató kevesebbre fogja őket becsülni, és szépítgetik őket, mármint a bűneiket, hogy ne tűnjenek fel olyan csúnya színben. Szóval a gyónásban inkább mentegetik, mint sem vádolják magukat. Mint hogyha a mai időkről szólna. Olykor, ha valami nagyobb bűnt követtek el, figyeljetek, azt másnak gyónják meg, nehogy rendes gyóntatójuk iresmire képesnek tartsa őket. Ez utóbbinak lehetőleg csak jót igyekeznek mondani magukról, és azt is olyan szavakkal fejezik ki, hogy még a valónál is jobbnak lássék. Vagy legalábbis örülnek annak, ha a gyóntató jónak találja. És hát látjátok, néha megemlítem a gyónással kapcsolatos nehézségeket, és nekem gyóntatóként a nehézségeimet, pontosan azért, hogy akik ezt halljuk, végig tudjuk gondolni a saját gyónási praktikáinkat és életünket, hogy ezzel hogyan viszonyulunk. De látjátok, Keresztes Szent János ugyanezt mondja. Tehát a jelenség az ugyanaz, amit eddig is már nektek mondtam. Valaki nem azért jön gyónni, mert tisztulni akar, hanem mert fölmentést akar. És ez ugyanez. Tehát ahogy itt mondja, a gyónásban mentegeti magát, mintsem vádolná magát. Tehát Keresztes Szent Jánosi nyelven ez ennyit jelent. A gyónásban nem azt akarja, hogy legyen egy lehetőség önmagával szembenézni, és befogadni Isten szerető irgalmát a pap szolgálata által, hanem ő pecsétért jött. Fölmentését. Atya, adjon nekem receptet, fölmentést. Föl vagyok mentve a fejlődés alól. A gyónásban éppen ezért nem a valóságot mondják, hozzátenném, nem a lényeget. Mert a valóság neki, persze a valóság az, hogy megette a húst pénteken, igen. Az valóság, mert mondjuk egyszer tényleg megtörtént vele. Mert már tudjátok, a foga közé szorult szalonna darabot már nem tudta már kikaparni, és abból lement egy darab. Hát tehát ez a valóság. Tehát nem az, hogy nem a valóságot gyónja, nem a lényeget gyónja. És megint csak miért? Nézzünk mögé. Hát érthető, hát neki őriznie kell a magáról alkotott ideálképet. A gyóntató előtt is, és mindenki más előtt is. Ezért mondja, hogy a bűneit szépíti. Nehogy a gyóntatója csúnyát gondoljon róla. Hogy azt mondja neki, hogy te hogy viselkedhetsz így? Nem, ő éppen ezért kisebbít, és minkel mindent, ami csak lehet. És hogyha egyszer tényleg elkövetne valami olyat, ami már, megint csak nyomdafestéket nem tűr, megy másik gyóntatóhoz. Aki nem ismeri őt. Mert mit kell neki csinálnia? Meg kell őriznie a magáról alkotott ideált. Nehogy bárki rosszat gondolja rólam. Nehogy bárki azt gondolja, hogy én képes vagyok vétkezni. Hát akkor összeomlik a szent kép. A bálvány, amit magamról alkottam, összedől. Hogyha bárki engem képesnek tart arra, hogy én is vétkezhetek. Meg én is lehetek olyan, aki nem mindig a jót teszi. Hát akkor hol van az, aki ugye a templomban oly nagy buzgósággal már ott szenté avatja saját magát? Hát igen, erről van szó. Őriznie kell a magáról alkotott ideálképet mindenki előtt. Nem a valóságban él éppen ezért, hanem egy képet dédelget magáról. Amiről itt beszélünk, az, hogy valakinek szüksége van erre a sok-sok visszajelzése másoktól, hogy én milyen szent vagyok, miről szól ez? Meg fönt kell magamról tartani a szent képet. Mert én annyira semmi vagyok és kevés vagyok egyébként, hogy csak a szent kép mögé tud elbújni az én sebzett kis énem. És éppen ezért ezt a képet magamról fenn kell tartani. Jaj, megérne egy másik misét az is, hogy nem csak Isten kép van, nem csak egyház kép van, és nem csak úgy általában vett ember kép van, hanem van önkép. Milyen képet dédelgetek magamban, magamról? És ahogy az Isten képeknél mi a konfliktus? A bennem lévő szubjektív Isten kép nem biztos, hogy teljesen megfelel az objektív, valóságos Isten képnek, ugye ott ez a konfliktus, az én képünknél valami hasonló van, a magamról alkotott kép sem felel meg teljesen mindig annak, aki én a valóságban vagyok. Na itt például egy ilyen önképi torzulást látunk. Valaki esendő ember, mint mindenki, de ő ezt nem tudja elviselni. És éppen ezért kell magáról kialakítani egy torz önképet, ami jelen esetben egy szent kép. Mindenki gondolja azt, hogy én szent vagyok. És ezt fönn kell tartanom, a látszatot, mindenki előtt, gyóntató előtt, mások előtt. Hány meg hány vallásos ember éli így az életében, nem csak vallásos ember, családokban, stb. Sok-sok helyen. Mi az összetartó erő, mi a motivációnak az egyetlen kérdése, mi a mindenhez, mindent viszonyító kérdés, mit fognak mások gondolni? Mit gondolnak mások? És ugye itt bejön a szégyen kérdés. Nem lehet a valóságot mutatni. Mert mit gondolnak majd a kollégáim? Mit gondolnak majd a családtagjaim? Mit gondolnak majd ezek meg azok meg amazok? Igen, ebből fakad a klasszikus ellentét. Kívülről minden tűnjön szépnek, és Keresztes Szent János alapján, mivel most ezt a témát vesszük, szépnek és vallásosnak, nehogy mások rosszat gondoljanak rólunk. Ez lehet a családi életben, lehet a házas életben, és lehet szerzetesi papi életben ugyanez. Fönn kell tartanunk egy látszatot, nehogy mások csúnyát gondoljanak rólunk. De belül a valóság egészen más. Lelki terror, kommunikáció hiánya, bizalom hiánya, szeretetlenség. Ez most csak néhány tünet. Hogy a fönntartott és sok-sok energiával fönntartott szent kép mögött néha mi húzódik meg. Mennyi energiánk megy el ebbe a bizonyos képmutatásba? Na mert ez a valódi értelembe vett képmutatás. egy képet mutatok magamról, a családomról, a közösségemről, amik igazából nem vagyunk, de mutatni kell, mert nem néztünk szembe a problémáinkkal, és félünk attól, hogy mi lesz, hogyha valaki azt fogja nekünk mondani, hogy ti nem is vagytok olyanok, mint amilyennek mutatjátok magatokat. Bár csak eljönne ez a pillanat, mert itt akkor összeérne végre a kép és a realitás. Ha végre találkozunk a megtörtségünkkel, és elengedjük a kép fenntartásba belefetszölt erőinket és energiáinkat, amelyből oly sok ment már el így is. Így folytatja Keresztes Szent János. Míg ellenben, és itt most mond egy pozitívat, az igazán alázatos ember inkább kisebbíteni igyekszik azt a jót, s annak örülne, ha sem a gyóntatója, sem pedig más ember nem venné őt semmibe. Most áttér egy mondat erejéig a másik oldalra, a gőg oldaláról áttér az alázat oldalára. Hiszen ez lesz majd, amifelé megyünk. A helyes alázat, helyes önismeret. És azt mondja, hogy annak örülne az alázatos ember, ha senki nem venné őt semmibe. Álljunk meg, ez megint ugye egy tipikusan ilyen radikális ízű keresztes Szent Jánosi nyelvezet. Keresztes Szent Jánosi nyelvezet, amit ugye egy picit értelmezünk. Tehát ő nem arra hív minket, hogy ne vegyük magunkat semmibe. Magyar, hogy utáljuk magunkat. Nem. Itt most nem arról szól ő, hogy alakítsunk ki magunkról egy negatív képet, mert ugye itt eddig az volt, hogy egy irreális képet mutatott valaki magáról. A megoldás nem az, hogy akkor legyen magamról megint csak egy irreális, de most már negatív képen, hanem itt arról beszél, hogy legyen magunkról reális képünk, de amikor azt mondja, hogy ez az ember már nem veszi magát semmibe, ezt miben mondja? Kontrasztban, az önimádóhoz képest. Tehát az önimádó gőgöshöz képest az alázatos már nem veszi magát semmibe, de ez egy ilyen kontrasztos kifejezés. Nem arról szól, hogy ne vegyük magunkat semmibe, meg hogy ne szeressük magunkat. Ez a helyes önszeretetről szól. Az egészséges szeretetről. Amibe ugye nem fér bele sem az önimádat, sem az öngyűlölet, hanem ott van a kettő között, de ezt úgyis majd még ki fogjuk fejteni. Hát, drága testvéreim, hát én már izzadok, nem csak a hőmérséklet miatt, de a téma miatt is. Hát ez van. Ez van, ez a valóság, ez a realitás, melynek a tükrébe boldogok vagyunk, ha belenézünk, és mindenki csak azt vonatkoztatja magára, amit magára kell vonatkoztatni. Mondtam nektek a bevezetésben, Keresztes Szent János itt sűrít. Tehát ő sok-sok ilyen negatív tulajdonságot összesűrít. Nem valószínű, hogy amiket elmondtam, ez mind meg tudna jelenni egy konkrét emberben összesűrűsödve. Néha nyilván ez is előfordulhat. De inkább arról van szó, hogy ezek részleteiben, bizonyos dimenzióiban lehetnek ránk jellemzőek. És aki úgy érzi, hogy ebből valami jellemző rá, az ne válassza a likvidálásnak és a szűnyeg alá söprésnek a menekülési módját, hanem nézzen ezzel szembe, még akkor is, ha fölkavaró vagy nem kellemes, mert akkor ez lesz majd a gyógyulásunknak a záloga, és még kettcsinálóként, hogy két hét múlva is eljöjjetek ugyanilyen szörnyűségeket hallgatni. Keresztes Szent János ennél a fejezetnél fog beszélni arról is legalább ennyit, hogy melyik a jó oldal. Tehát le fogja írni az alázatos ember tulajdonságait is, mert most ő a fejezet első szárnyában, első felében leírja a szellemi gőgös ember tulajdonságait, de ezt nem fogja ennyibe hagyni, hanem szentel egy nagy részt annak, hogy hova megyünk, hogy mi a célunk, milyenek leszünk, hogyha haladunk a fejlődés útján, hogy milyen a valóban alázatos ember, azt is le fogja írni. És ott pedig nagyon-nagyon sok vigaszt fogunk meríteni, és motivációt, hogy igen, megint csak, hogy Keresztes Szent János karizmája szerint ezt akarjuk, teret akarunk magunkban adni a fejlődés fájdalmának, hogy ne legyünk ilyenek, amiket most eddig itt fejtegettünk, hanem olyanok legyünk, amit majd ő leír annak kapcsán, hogy milyen a valóban alázatos, a valóban önmagát és Istent ismerő boldog ember. Hát akkor ma estére ennyit, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek.